Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Kőszeg, Cák, Velem és Noszvaj. Messzelátunk mai adásában ezekről a településekről hallhatnak. Összekötő szál a tavaszi erdő, a természet kincsei, a táj és a kulturális értékek találkozása. Az alpokai harsány tavaszi zöldjében bújik meg a kőszegi Csernelkert. Jártunk már itt korábban, de érdemes minden évszakban felkeresni. Én is igyekszem megfordulni itt, ha a városban akad dolgom. Az arborétum arca évszakonként változik. Mindig vannak újdonságok, mind a növényzet, mind az ott élő, mentett állatok között. A kert alapítója a kőszegi születésű ornitológus Csernel István volt. Otto Erzsébet, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság madárgondozója fogadott.
Európai hírű természettudós volt, a magyar madártan kiemelkedő alakja. Ő alapította a kertet. Hajdanán ez egy szőlő és gyümölcsös kert volt, a Csernel családnak volt a birtoka, és Csernel István úgy gondolta, hogy ő ezt a kertet átalakítja, hogy a madarak otthonra találjanak bent. Ez volt az elsődleges célja, hogy táplálkozó, búvó és fészkelő helyet alakítson ki a szeretett madarai számára. Ugye ügyelt a fa és cserjefalak kiválasztására, sűrű sövényeket ültetett, madárodókat, madáretetőket helyezett ki számukra. A másik célja pedig az volt, hogy egy emlékparkot hozzon létre, nemzeti évfordulók, családi események alkalmával ültetett fákat.
Saját családi események, vagy az országhoz köthető nemzeti események is szóba kerültek itt?
Mind a kettőre volt példa. És feltételezhető, hogy 1902-ben itt volt az első madarak és fák napi megemlékezés is. Ugye a szomszédos arborétumokból szerezte be a különleges fafajtákat, és rengeteg növényt telepített. Ez is volt a harmadik célja a kertszel, hogy gyönyörköztessen, esztétikai szempontok ösztönözték. Aztán sajnos a II. Világháború után a kertet államosították, bérbe adták gazdálkodóknak, így nagyon sok fát kivágtak, és pusztulásnak indult a kert, és itt kell megemlítenem Horváth Ernő nevét, aki a Szombathelyi Szavária Múzeum természettudományi osztályának volt a vezetője, ugyanis a lepusztult kertet ő állította helyre, és 1965-ben meg is nyitotta újból a kapuit, majd 2002-ben az Őrségi Nemzeti Park megalakulása követően a Nemzeti Park vette át a kezelését, és jelenleg is a Nemzeti Park kezelésében van ez a kicsiny arborétum.
Kicsiny arborétum nagyon nagy fajgazdagsággal.
Itt megérkeztünk a védett növények tanösvényhez. Mintegy 100 fajt számlál ez a tanösvény, védett és fokozottan védett fajokkal ismerkedhetnek meg itt a látogatók. Például a fokozottan védett bánsági bazsarózsával, a széles levelű harang virággal, vagy a Csakka kőszegi hegység területén élő fehér sáfránnyal. Van itt tavaszi hérics, lány, kökörcsin, kakasmandikó, ezek mind csodaszép növények, sőt még kockás liommal is találkozhatnak az ide látogatók. Meg is érkeztünk az első érdekességhez. Ez egy kínai aranyfenyő, ezt még maga Csernel István ültette, több mint 120 éves, és az a különlegessége, hogy az egyetlen termőkorú példány hazánkban.
Van ennek társa, vagy ez az egy fa, mint példány is van a kertben csak?
Ez az egy példány van. Ugye érdekessége, hogy azért is aranyfenyő, mert lehullatja a lombját, ugye vörösfenyő lévén, és ilyenkor lompulás előtt aranybarnára színeződnek a tűlevelei.
Tehát ez valamikor ősszel aranyszínű.
Igen, igen, akkor is érdemes megnézni. Kínában magasabbra nőnek, itt ilyen 15-20 méter körüli magasságot ért el, de hát szép matuzsálem.
Igen. Mi a jellemző faállomány, amit nyilván annak idején Csernel István is milyen elgondolásból válogatta a növényeket? Mi volt a kedvenc fája esetleg, vagy kedvenc fafaj? Vagy az volt a cél, hogy minél nagyobb fajta gazdagság legyen, és több féle fa kerüljön az arborétumba?
ez volt a cél, hogy minél több fafajta, meg ugye sűrű bokrok, cserjék, és úgy választotta ki, hogy a madarak is tényleg itt találjanak megfelelő élőhelyet a kertben. Ezek a tornyos tiszafák is Csernel korabeliek, azt nem tudom pontosan, hogy ő ültette, de ezek is már szépkorúak, és ugye tiszafákról tudni kell, hogy nagyon lassan nőnek, és azért, ha megnézzük, ezek elég méretes példányok. Ugye a szomszédos arborétumokból hozta ide ezeket a fajtákat.
Akkor ezek szerint ez egy madarakban is gazdag kert. Hát nyilván ez is volt az alapítás egyik célja. Hogy jelennek meg itt a madarak? Meg lehet őket figyelni?
Sok madár fészka itt a kertben. Segítjük is a megtelepedésüket, ugyanis helyeztünk ki körülbelül 40 madárodut a kertbe. Ugye ezzel az odulakó madarak fészkelését segítjük. De a bokrok között is rejtőznek fészkek, például fekete rigók, azok nagyszámban fészkelnek itt, énekes rigók. Az odukban széncinegék szoktak főleg lenni, csúszkák, de már akadt nyaktekercs is. Úgyhogy fajgazdag a terület.
Itt megyünk a fák alatt, madarak mindenhol felröppennek most, ahogy itt megriadtak tőlünk.
Igen, erdei pintyek is nagyszámmal vannak itt, meg csúszkák, ez a kis éles hang, ez a csúszkáké.
Milyen feladata van ennek az arborétumnak, ennek a kertnek? Túl azon, hogy madár, paradicsom az év minden időszakában, kik látogatják, hogyan célszerű látogatni?
De a kert az nyitva áll a nagy közönség számára, tehát látogatható hétköznap is, valamint hétvégén is a tavaszi nyári időszakban, tehát szeretettel várjuk a látogatókat, és a kert mellett van egy látogatóközpont is, oda is érdemes betérni, ugyanis ott madarak életéről szóló kiállítás is megtekinthető. Van lehetőség csoportvezetést kérni, 15 főtől tudunk biztosítani vezetést.
Kiértünk az erdőből, de csak részben, és ugye visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy milyen feladata van az arborétumnak, milyen feladattal egészült ki az évek során.
Működik itt egy madármentőközpont, 94-ben hozták létre. Bechtold István kőszegi születésű híres ornitológus és solymász példáját követve. Ugyanis Bechtold István 1980-ban kezdett el foglalkozni sérült madarak mentésével, és az itt működő madármentő központnak is ez a fő feladata. Évente több száz sérült és rárvult állaton segítünk.
Mi a cél, hogy meggyógyítsák őket és visszaengedjék a természetbe, vagy olyan is előfordul, hogy itt marad élete végéig a madár?
Hát a fő célunk természetesen az, hogy aki meggyógyul, az minél előbb távozni tudjon innen, tehát visszakerüljön a természetbe. Sok madarat szabadon tudunk engedni, de sajnos vannak olyan madarak, akik maradandó sérülést szenvednek. Számukra itt biztosítunk további életlehetőséget a mentőközpontban. Alakítottunk ki számukra röpdéket, valamint a maradandóan sérült madarak közül néhányat kézhez is szoktattunk, és velük a látogatók is találkozhatnak itt a madármentőközpont bemutató részén.
Háromszög alakú házikók. Kettőben látok gyöngybaglyokat, talán gyöngybagoly vagy erdei füles bagoly van ott bent.
Hát őket napközben helyezzük ide a kerti ülőkékre, és akkor, amikor bezár a kert, akkor visszakerülnek a röbdébe, ahol mozoghatnak egy kicsit. Napközben itt nyugodtan el vannak a kis házikókban.
Szúnyogálnak most.
Igen, igen, főleg ugye a baglyok azok éjszaka aktívak, úgyhogy nappal egy nyugalmi állapotban vannak. Itt a látogatók megismerkedhetnek testközelből, például egy gyöngybagójjal, egy erdei füles bagoly is látható. Macskabagyunk is van, csak ő éppen elbújt, valamint még egy darázsölyvet.
Ja, igen, ott látom a darázsölyvet szintén, ugyanilyen kis házikóban.
Ezen kívül itt a bemutató rész mögötti röbdékben is sok-sok olyan madár van, aki maradandóan sérült.
Ahogy jöttünk fel a kertbe, az egyik ház tetőgerincén három gólyát láttunk, két kisebbet, egy nagyobbat, és mondta a vezetőm, hogy hát ők valószínű már itt születtek a Csernel kertben, és onnan repültek ki. Ó, és kelepel is a...
Igen, igen, az ha egyik kőszegen gólyát látnak, akkor általában az a Csernel kertből való. Hát a maradandóan sérült gólyáink évről évre párbálnak, és egészséges fiókákat nevelnek, ezzel ugye hozzájárulnak a vadon élő állományok fennmaradásához is. A segítségünkkel nevelik a fiókákat, mert azért beszoktunk segíteni a fészekrakásba, a fiókák táplálásába is, de nagyon jól ellátják a gondoskodó szülő szerepét így sérülten is.
Sokan vannak, 3, 6, 7 látok most így itt az udvaron.
15 gólyánk van, tavaly 13 fióka kelt itt ki 4 fészekben.
Akkor itt a talajon is van fészek.
Igen, igen, ott van, aki alacsonyabban építkezik, van, aki kicsit magasabbra.
Mekkora egy gólyatojás? Ugye mi ezt soha nem látjuk, akkor körülbelül.
Mind a liba tojás.
Tehát olyasmi.
A tojásmi.
És akkor itt tényleg nagyon közelről láthatják a látogatók a gólyákat.
Itt a fióka nevelés pillanataiba is betekinthetnek tavasszal, mert ugye itt a betekintőn keresztül belelátni azért a fészekbe.
Van egy nagy kócsag is?
Igen, igen, meg 3 egerészszörv is.
Meg vannak együtt, mert nincs probléma így egy térben az állatok között?
Néha vannak kisebb viták, de alapvetően jól kijönnek egymással. Hát a kis területüket védik, ugye a fészket, a párok, hogyha oda merészkedik a zöld vagy a nagy kócsak, akkor azért jelzik, hogy légy szíves, menj odébb.
Igen, itt a Fekete István Kele című regénye jut eszembe, ahol ott is áttelelt a gólya, feretették.
Igen.
És következő évben repült el.
És ugye minden madarunkat egyedi jelölőgyűrűvel látunk el, és ezáltal kaphatunk róluk visszajelzést, és több gólyánkról is kaptunk már visszajelzést. Például figyeltek meg 3 gólyánkat Máltán, egy itt született gólyánkat Németországban, szóval életképesek az innen kirepült egyedek.
Elhagyjuk a madármentőközpontot, folytatódik az arborétum a hegyoldalban. Itt a fenyőket látom egy picikét túlsúlyban. Volt-e annak idején a telepítésnél valamilyen elrendezési forma, vagy vegyesen?
Ugye kezdetben a kert 1,5 hektáros volt, és akkor később bővült még plusz kertrészek, ez a felső részhez később lett hozzácsatolva, valamint a baloldali kaszálós rész is később csatlakozott a kerthez, és ezeket a fásszárúakat már Horváth Ernő ültette, ugye mondtam, hogy aki megmentette a kertet, a nagy részét.
Bővülhet-e, ültetnek-e még új fákat, ami még nincs a kertben, illetve cserékre van-e lehetőség, vagy kell-e fákat cserélni?
Igen, igen, sajnos ugye sok az idős korú példány, és sok az odvasfa is, amit idő után ki kell vágni, mert már veszélyessé válik, és folyamatosan pótolni kell a kertet új fajokkal. Ezt a közönséges magyart télen imádják a rigók, tele van fekete rigóval, ugye akkor gyönyörű szép piros bogyója van, és azt falatozzák.
Most is mozog alatta valami, mert hallom, hogy gondolom igen, a madarak
igen.
Alatta.
Még ugye van is rajta bogyó, a rigókat is meggyűrűzzük, és igen. Itt figyeltem már meg ezen a magyalon egy olyan rigót, akit mi neveltünk föl, ugye a jelölőgyűrű alapján igen. Be tudtuk azonosítani, és ő is télen itt falatozott a magyalnak a bogyójából. A sérült madarakat elengedés előtt meg tudjuk gyűrűzni, de szoktam itt is kihúzni madárhálókat. Ugye azért is az a fő célom, hogy az mentett elengedett madarakat megfogjam, hogy visszajelzést kapjak róluk.
Volt-e már olyan egyed, ami nagyon nagy ritkaság volt itt a Csernel kertben? Nem láttak, még nem találkoztak, véletlenül került be, vagy valamilyen sérülés miatt?
Tavaly érkezett egy békászósas, ő azért nem gyakran kerül emberkézre, de szerencsére szabadon tudtuk engedni.
Hát nagyon szép ez a kert. És a látogatóközpont, amiről említést tett, az kerten belül van? Vagy annak van külön feladata?
Itt van egy kiállítás az alsó szinten, két szintes, a kőszegi egység élő világát mutatja be. Fönt pedig a madarak életével kapcsolatos interaktív kiállítás van, azt a gyerekek nagyon szokták szeretni, mert például különféle madárhangokat hallgathatnak meg, kipróbálhatják, milyen gólyacsörrel enni, meg különböző csőrtípusok vannak, nagy fakopáns csőrével is, hogy milyen kiszedni a kukacot a fatörzséből, tehát ilyen játékos ez a kiállítás.
Őben miért választotta ezt a hivatást?
Hát már gyerekkoromban is imádtam kint lenni a természetben, és Sopronban tanultam természetvédelmi mérnökként, és akkor egy tanulmányút keretében ellátogattunk ide. Akkor még úgy nem vonzódtam a madarak iránt, de egyből beleszerettem ebbe a helybe, és hát szerencsére volt itt üresedés, és itt tudok dolgozni. Imádom, annak ellenére, hogy ez az időszak nem könnyű, de nagyon sok élménnyel gazdagodtam.
A kőszegi Csernel kertben Otto Erzsébet madárgondozóval beszélgettünk. A zene után a Szent Vidhegyen folytatjuk utunkat. Kőszeg környékén kirándulva jelölt turistaúton közelíthetjük meg a Velem község fölé magasodó Szent Vid hegyet. Messziről látszik tetején a Szent Vitusról elnevezett kápolna. A bronzkorban egy lépcsőzetesen épített város állhatott a hegyen. A környéken zajló régészeti feltárások során bukkantak rá a rendkívül finom mestermunkát tükröző aranydiadémra is. A földtani jellemzők után erről is kérdezem majd Győrfi Gábort.
A kőszegi hegységet 150 éve még úgy nevezték, hogy a Borostyánkői hegységnek a keleti nyúlványa. Szépen kanyarodik, laposodik le. Ez volt a partja a Panon-tengernek. Tehát itt alattunk hatalmas tőzek és lignit mezők vannak. Körülöleli a Szentvidet a kőszegi hegység. A Szentvid ez egy teljesen tökéletes kúp alakú hegység. 584 méter magas, az írott kő az 893 méter, Budapesttől az ország határig az egész Dunántúl legmagasabb pontja. És ugye itt, és ez a kúp alakú hegység itt középen a kőszegi hegység ölében van, magához a kőszegi hegységhez csak szinte egy kis nyaktaggal, egy 10-15 méter széles nyaktaggal csatlakozik. Szinte az embernek az az érzés, hogy ez valószínűleg úgy töltődött fel, ahogy víz, az eső, a jég mosta le a kőszegi hegység főtestéből a hordalékot, ahogy ma is nagyon sokszor Velemre, Cákra, a kőszeghegyaljai településekre, például itt a Szentvid alatti hét szemüvölgyből, hét forrás vizét önti le Velembe, és amikor hatalmas eső zúdul le, lehet, hogy csak 3-4 óra, akkor ez a kis szerdahelyi patak, amelyik most csörgedezik, az hatalmas, szinte folyamád szélesülés az egész falvak helytállását igénybe veszi, hogy megtartsák azokat az értékeket, amit évszázadokon keresztül teremtettek.
Hogyan lehet a Szentvid kápolnát elérni? Mire számítson a turista? Honnan érdemes elindulni gyalogosan? Valameddig autóval is föl lehet jönni?
A legjobb kiindulási pont az Velenfalu buszfordulója. Oda a Kőszegről, Szombathelyről is érkeznek a buszok, és egy könnyű 3/4 órás, 1 órás sétával lehet felérkezni a Szentvid hegyére, Fellegvárához, de természetesen autóval is egy szép, gyönyörű szerpentinen, nagyon meredek völgyek mellett föl lehet jönni, és onnan egy 250 méteres sétával érkezünk meg a Fellegvár kapujába.
Mennyire kell visszamenni az időbe, hogy ennek a legkorábbi időszakát elérjük?
Egy olyan jó 4-5 ezer évet lehet visszamenni, de amit biztosan tudunk, és hatalmas ékessége a Szentvidnek, a velemi aranydiadém, az is már több mint 3000 éves, tehát Trója korában akkor találták itt ezt a 23 grammos csodát, egy aranypártát, és 4 díszt, amely ruhadísz volt, vagy egy királynői uralkodói hölgynek a haját díszíthette, de a Szombathelyi Szavária Múzeum telve van a velemi bronzkori kincsekkel.
Ezeket itt készíthették, és ezek a leletek is valahonnan innen a hegyről származnak?
Így van, ebből az időből kultúrákat neveznek, meg népekről még nem nagyon beszélhetünk, és ez a korabronzkori kultúra itt a hegyen. Az 5 teraszon, amit ismerünk, ami körbefogja a várat és a várost, azt a Fellegvárat, ezen az 5 teraszon folyt az élet. És az előbb említett velemi aranydiadémot a 3. teraszon találták meg. Találtak például olyan járatokat, amelyek bizonyíthatóan bányászatra szolgáltak. Talán malahit alapú rézlelőhely. A közelben 15 kilométerre innen Őri bányán, Borostyánkő vára alatt még az 1990-es évekig, a 60-as évekig mindenképpen működött az antimon bánya.
Említed a diadémot és ezt a palástot. Miért ennyire különleges ez? Mit tudunk erről leolvasni? Mit láthatunk ezen? Nyilván az eredetién, illetve hát a képeken keresztül mi az, amit mesélhet a történészeknek és a mai embernek?
Egy gyönyörű másolat látható a Szavária Múzeumban, az eredeti a raktárba pihen, a biztonság érdekében. Tulajdonképpen az idő, az emberi fejlődés és a kozmosz ritmusainak az összecsengését olvashatjuk le erről. Más-más fogalomkészlettel, más-más részletezettséggel és tudományossággal, de a régészeink is utalnak erre, hogy például az aranydiadémon 221 háromszoros kis napkör készült poncolással, ami 221 pontosan a 7 fényes hónap, tehát a 7 földműveléssel kint töltött hónapnak az időszaka, és ugye az a háromszoros napjelzés, ami például a veleméri kis templom szentélyének ablakában is látható, ez a háromszoros nap, ezt tudjuk az egyiptomi mitológiai világból, a nap háromszoros erejét mutatta, amely a fényadó, a hőadó és az életet adó nap. Ezekkel telt ez a velemi aranydiadém, azt gondolom, hogy a tartalmának, jelentésének és a viselőjének, a méltóságának, megismerésének még az elején járunk.
Hogy maradhatott ez meg a föld alatt ennyi évezreden keresztül?
Valóban a megmaradásánál már csak az előkerülése a nagyobb csoda. Az életének utolsó 30 évét a velem szentvidi lelet együttes feltárására tevő nyugalmazott katonatisz báró Miske Kálmán, aki egyben alapította Vasvár megye Szavária Múzeumát és a Kőszegi Múzeumot. Miske Kálmán a hosszú karrierje végén egy európai régész konferenciát hívott össze 1929. augusztusában, és a Szentkút, most már garabanciás forrásnak nevezik itt a hegy oldalán, melletti déli piknik után mondta a többieknek, ássunk egyet. Előkészítettek egy kutatóárkot, egy 1 méteres kutatóárkot, és ott folytatták a munkát, és alig egy fél óra, egy óra munka után egy lapos fekvőkövet fordított fel az ásó, alá néztek, és ott egy gubancolt, egészen sajátos aranyhuzalokkal kerített, összehajtott valamit találtak, amit lemosva látták, hogy ez bizony vélhetően arany, nem tudták pontosan, csak egy jó 10 évvel később tudták a finom megnyitási munkát, kibontakozási munkát nem egy amatőr lelkesedésével végezték el, hiszen egy 0,4 mm vékonyságú arany fóliáról van szó. Az egésznek a súlya összesen 23 gram. Megállapították, hogy valószínűleg ez egy díszes öv, nyakék, vagy esetleg korona ékszer. Hát ez utóbbi derült ki, tényleg egy csodálatos pártázatról van szó.
Ahol ülünk, a Szent Vit kápolna oldala. Ki volt Szent Vit, vagy Szent Vitus? Hogyan kapcsolódik a hegyhez, a hegy életéhez?
A kelták régi északi népek, északnyugati népek mitológiájában vidáristen, a fény, a világosság istene volt. Ugyanígy Szent Vit a szlávoknak a világosság istene volt, és ez a fényisten, egyben nevezték Vidát Isten harcosának is, nagyon erősen összekapcsolódhat azzal a kiállással, amit a rómaiaknál egy főkonzul fiaként élt, 7 évesen megkeresztelt a dajkája és a tanítója által megkeresztelt Vitus Vid fiúcska helytállása, mert aztán ő elkezdett tanítani. Apja, a római kémek és mindenki más fellépett ellene, de ő csak folytatta a tanítást, sőt a gyógyítást is. Híres volt arról, hogy epilepsziában vagy más őrjöngésbe szenvedőknek a gyógyításában járatos volt, ezért is nevezték el róla a Vitus táncot, mert tulajdonképpen ezt a kicsit kontrollálatlan akarati mozgásoknak a megnyugtatásában ő hatalmas lépéseket tett, olyannyira, hogy a 3. század végén Diocletianus császár megkérte őt, hogy a fiát gyógyítsa meg. Meg is gyógyította, és a gyógyítás után azt kérték tőle, hogy akkor most mondjon hálát a római isteneknek, hogy lehetővé tették számára ezt a gyógyítási képességet. És ő nem tagadta meg a hitét. A Vitus örömmel szenvedte el a halált, méghozzá annak egy nagyon fájdalmas nemét, 18 évesen. Nem csoda, hogy Nagy Károly, német-római császár, aki birodalmának egyik legkeleti pontja volt a Szent Viden épített karolinkori őrtorony, itt Vitus Szent Vit tiszteletére kápolnát épített a 8.-9. század fordulójába, ide erekjéket adományozott, és maga is, amikor a Pannóniába érkezett, hazafelé menet, többször meglátogatta Szent Vid hegyét és kápolnáját.
Velem után Cák lesz a következő állomásunk. Érdemes felkeresni a különleges pincesort, mely szabadtéri gyűjteményként látogatható. Zsuppal fedett házaiban régen gesztenyét és gyümölcsöt tároltak, szénát szárítottak, és a környéken termő szőlő feldolgozása is ezekben történt. Fehér Csabánét hallják.
Eredeti állapotban sikerült megőrizni, és ez kb. 250 évvel ezelőtt történt, hogy itt a cáki családok ezt a domboldalt szőlőparcella kimérésére felhasználták, és kb. 6 családot tartott el úgy ez a domboldal, hogy ahogy itt kimérték a szőlőt, annak az aljában, itt a domboldal aljában felhúzták ezeket a pincéket. És az a specialitása, ugye szoktam mondani a vendégeknek, hogy nehogy azt mondják, hogy ez csak présház vagy egy tárolóhely, hanem ez pince, mert megsértődnek a cákiak, hogyha nem azt mondják, hogy pince. De akkor mondják, hogy hol lehet lemenni, borozgatni a föld alá, hát úgy szokás. És akkor elmondjuk nekik, hogy azért egyedülállóak, mert földfelszín felettiek. Tehát csak egyből a földre rakták, rendkívül kötött agyagos a talaj, alatta pedig ez a dolomitos és mészkő és dolomit keveréke konglomerátum kőzet. Ezek boronafalú, egymásra boronált gerendákból álló házak. Tehát a falvastagságot a gerenda vastagsága adja, és csak vékony törekes sárral kiegyenlítgetve a felületek, és lemeszelve. Ezt hívjuk kontyoltetőnek. És akkor kivégbe kötve kézzel csomózzák, jó hosszú szárú rozs, és akkor több rétegbe, most már dróttal is összehúzzák, még tömörebb lesz. Előről csonka kontyolt, mert hogy csak egy fuprúját hagynak, tehát le van vágva, egy olyan egyméteres eresz alját hagy, és akkor kiülnek a, oda nem csak a vénasszonyok a padra, de ott nem áznak el. Így a kontyolás előről, és hátulról pedig teljesen leeresztik, ezt úgy hívják, hogy teljes kontyolás, vagy farazatos, mert hogyha jön a szél ugye a hegyből, akkor a tető megfogja, így van, és védi a falszerkezetet. És úgy van leengedve is, hogy tényleg alig éri napsütés a egész nap folyamán a falszerkezetet, hogy kívülről se sugározzon be, felülről sem, és akkor üresen voltak a padlások, tehát egy szabad padlás. Ez egyrészt a szellőzés miatt, hát az ilyen eső után azért jön a menetrendszerinti szél, és kisüt a nap, és akkor át tud szellőzni a tető. De annak idején a szénát is oda feltakarták. Az is szigetelt.
A házaknak így milyen van feladata van ma? Kimondottan kiállító tér?
Ma már csak múzeum, így van.
Mindegyikben van valami kiállító?
Igen, dolog? És ugye az is nagyon fontos, hogy nem csak a házakat tartják nagy becsben, hanem a benne lévő gyönyörű préseket. Ez is egy jellegzetes faprés, amit úgy hívnak, hogy oldalorsós bálványos, mert hogy nagyon nagy, kicsi szőlő, nagy prés, mert hogy minél kevesebb emberi erőfeszítéssel kelljen kipréselni, ezért használták megint csak a gerendát, a fát, egy óriási nagy főgerenda van, valamint a követ. Itt is használták a faanyagot, ugye a főgerenda is, vagy tölgyből, vagy gesztenyéből. Van egy orsó, amivel feltekertek jobb oldalt egy fakosarat, amiben rakták a köveket, és bal oldalt pedig egy másik fa kosárba tartóba a szőlőt, és a gerenda és a kősúlya nyomta ki a szőlőt tulajdonképpen. Nagyon lassan préseltek, így a minősége is jobb volt, jobb lett a bornak. Fatálcán felfogták, hordók, és a hátsó falon, a földön, ágas fákon ott vannak a hordók.
És milyen szőlőt termesztettek itt a vidéken?
Annak idején fehéret, ugye el szoktuk mondani, hogy egy nagy trendváltás következett a filoxéra járvány után, mert előtte fehér szőlőt, furmin, apró fehér, így nevezték, bakator, az már inkább piros szőlő, tehát ezek nem direkt termő, hanem régi magyar fajták. És amikor a filoxéra járvány innen kiirtotta a szőlőt, akkor olyan alanyt hoztak be Amerikából, amiben piros szőlőt oltottak be, és azóta a vörös. Ugye a soproni borvidékhez tartozik a kőszegi is, és így a cáki borászok is ugyanazt az ízvilágot tudják produkálni, és a piros szőlőből is főleg a kékfrankos, ugye hagyományosan, a merló, újabb fajták, a blauburger, és szeretnek küvézni a borászaink, és ezek az ízvilágok. Mint szárazbor, ugye a hölgyeknek szoktam mondani, hogy sajnos nincs édesborunk, de tisztán érdemes megkóstolni, nagyon jó minőségűek, rendkívül aromásak, csak ugye a vörösbor az testesebb, de vannak fehérborok is, amivel próbálkoznak.
A cáki pincékről Fehér Csabánét kérdeztem. A muzsika után utunkat a Bükkben folytatjuk. Már több hazai településen találkozhatunk elsősorban egy-egy magyar népmesére vagy helyi történetre, legendára kialakított tematikus meseúttal. Vannak köztük gyermekeknek és kifejezetten felnőtteknek szóló történetek, útvonalak is. Állomásaik felkeresésével a résztvevők felgombolíthatják a mesék fonalát. A meseládákban talált feladatokkal, érdekességekkel pedig bővíthetik ismereteiket. Tátrai Vanda meseterapeutával, a kezdeményezés szakmai vezetőjével, Noszvajon, a meseutak bölcsőjében sétálunk.
Egyesületünk egyik fő tevékenysége, és nekem is meseterapeutaként az egyik fő specializációm a természethez kapcsolás, az ökológiai nevelés mesékkel, természetművészettel és a természetben töltött idővel. És ezért született meg ez a tanösvény, ez egy erdei mesés tanösvény, ami a természethez való visszakapcsolódást segíti, olyan játékok, olyan feladatok vannak, amit az egész család elvégezhet, közben egy nagyon izgalmas úton tudnak végig menni, hiszen a falu központjából egy réteg mellett kanyargó úton mehetnek, tehát egy kört panorámás, gyönyörű kis dombra vezet fel ez az út, és aztán be az erdőbe, és az erdőn át, le a forrásokhoz és a tavakhoz. Tehát tényleg egy olyan útvonal, amit úgy gondolom, hogy bárki élvezhet, mert nagyon változatos is, és ezek az állomások, 12 állomás vezet végig az úton, és mindegyik az évszaknak, illetve a helyszínnek megfelelő játékokat, feladatokat hordoz. Teljesen önállóan végigjárhatók, és önállóan lehet útvonalat is választani. A kezdőállomások a Harmónia cukrászda és a Rozika cukrászda nyitvatartási idejében felveszik a turisták ezeket a jó kis útleveleket. Gyerekeknek a varázslények felkutatásához kialakított speciális útlevelet, és a felnőttek pedig a szerelmes mese útlevelet, illetve az erdei tanösvényhez is van egy nagyon fura útlevelünk, ami a feladatokat és ilyen segédeszközöket is tartalmaz. És mindenki akkor indul, és úgy járja be, ahogy az igénye szerint a legkényelmesebb, hiszen akinek kisgyereke van, az lehet, hogy itt a tónál egy hosszabb időt szeretne eltölteni, és itt még játszótereznek, vagy vadkacsát etetnek. Aki pedig a párjával kirándulók, lehet, hogy szívesebben végigjárják aktívabban ezt a területet, és családok pedig sokszor járják úgy végig, hogy a gyerekes a családi meseutat is kinyitogatják, megkeresik az állomásait, és közben a felnőtteknek szóló házikókat is kinyitogatják, hiszen közel vannak egymáshoz. Minden házikónak van egy saját meséje, van egy témája, egy tematikája, és mindegyikben interaktív feladatok, beszélgetésindító kérdések vannak, amit szintén mindenki az igénye vagy a kedve szerinti mélységben dolgoz fel, és akinek nincs kedve vagy ideje végigolvasni a meséket, az a QR kóddal meg tudja nyitni, és a Kecskés Karino színésznő mondta fel őket, és a nagyon helyes családokat látni nyaranta sétálni, apuka fal zsebébe a mobiltelefonja, onnan szól a mese, és a gyerekek fogják a kezét, és sétálnak egyik állomástól a másikig. Nagyon fontos szerete számomra, hogy a családok visszataláljanak a népmesékhez, illetve a népmesék visszataláljanak a gyerekszobában.
Elhelyezzük itt a fatörzsben a cuccunkat, és kinyitjuk a mese ládikát, a mese házikót.
Ugye ezeket a házikókat helyi anyukák és apukák festették, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez egy civil összefogás eredményeképpen jött létre.
Föltárul a meseházikó. Az óriás, aki összement. Ez egy egyiptomi mese. És itt a félelem próba tétele a feladat. Mindegyikben van egy külön mese?
Mindegyikben van egy külön mese, különböző népek meséi, az köti őket össze, hogy mindegyikben valami különleges lény van. Valamilyen varázslény, egy mágikus állat, vagy egy varázslatos mesebeli szereplő, ami megmozgatja kicsit a fantáziát. És ugye itt a félelem legyőzése kapcsán ezzel van feladat, hogy ismerjük fel és beszélgessünk erről, hogy mindenki fél, még a legvagányabb és legbátrabbak is időnként félnek, és itt a vízparton ettől a félelemtől lehet megszabadulni.
Kitárult ez a kicsi házikó is. A szerelmes meseút egyik házikója.
Igen, ezek a szerelmes meseházikók kicsit kisebbek, de ezt is helyi alkotók festették, és mivel azt gondoltuk, hogy a szerelemben ők az igazán napra készek, ezért nagyon fiatal lányok és fiúk festették ki ezeket a házikókat, és ennek a témája az, hogy hogyan is mondhatjuk azt ki, hogy szeretlek, és egy nagyon izgalmas palóc mese van benne, nekem az egyik kedvencem, az a címe, hogy Pitty-Palatty Putty-Purutty. Arról szól, hogy hogyan találkoznak a szerelmesek a kukoricásban, milyen kód szavakat használnak. És itt az a feladat várja az ide látogatókat, hogy nagyon sokféle nyelven fel van sorolva, hogy hogyan mondják ki a szerelmüket a különböző országokban, és hogy próbáld meg más nyelven, más szavakkal elmondani.
Ki találta ki ezeket? Az, hogy minden házikóban más-más várja. Ugye itt három meseút haladt párhuzamosan, vagy éppen keresztezve egymást Noszvaj környékén. Ez a te munkád, vagy van egy alkotó közösség, úgy, ahogy a házikókat is kialakították a történetnek az összeállítására is?
Mivel én meseterapeutaként dolgozom, Boltizsár Ildikó tanítvány vagyok, és ezért minden mese számomra egy ilyen lehetőség is arra, hogy valami történjen a mesék által, és ismerem a működésüket, hogy hogyan segíthetnek, akár gyerekről van szó, akár idősről, akár felnőttről, és én nagyon szeretem ezeket a kis apróságokat, ezeket a kis finom értékeket belerejteni ezekbe a házikokba. Nekem nagyon nagy örömet okoz kitalálni ezeket, úgyhogy ez az én soram, bármi is legyen a házakban. Nagyon különlegesnek találom, hogy egy szabadtéri séta alatt mennyi mindent meg lehet mutatni, és nagyon sok visszajelzés is érkezik erről, hogy olyan dolgokról tudtunk beszélgetni, amikről soha nem kerül szó a konyhában vagy a nappaliban otthon, de egy-egy kérdéssel, egy-egy gondolattal elindítva ezeket a beszélgetéseket egymást is jobban megismeri a család. Ugye ezért is kaptuk, és nagyon büszke vagyok rá, a vendégeinktől kaptuk a családépítő kaland kifejezést, és erre nagyon-nagyon figyelünk is, hogy mind a mellett, hogy ez egy ilyen tanösvényként üzemelő dolog, hogy mindig a családok kedvére legyen.
És megnézzük, hogy mit rejt a következő meseút házikó. Ez a családi meseútnak az egyik állomása, ugye?
Igen, itt vagyunk a Patakparti piac téren, és hát a meseút is bekapcsolódik erre a igazi falusi helyszínre. Egy olyan házikónk van itt, ami egy mesekönyvcsere berepont. Ezzel is szeretnénk arra tanítani a gyerekeket, hogy nem csak ezek a világító, zenélő műanyag csodák azok, amik örömet okozhatnak, hanem akár egy régi mesekönyv is, amit valaki már kiolvasott, vagy kinőtt, vagy megunt. Az érték lehet máshol is.
A mese, amely ebben a házikóban található, Mészáros Gyuri. Ez a címe, és ez egy magyar népmese.
Nagyon sokat mesélem, hogyha csoporttal vagy osztállyal jövök, mert egy nagyon izgalmas boszorkány harc elevenedik meg ebben a mesében, és a Gyuri egy roppant kedves legény, aki annyira erős, hogy egy csapással leüt egy ökröt. Egy napon ki tudja hogyan, de az jut eszébe, hogy elmegy világot látni. Szerencsét próbálni, és a sűrű sötét erdőben találkozik a boszorkánnyal.
Tipikus mesei fordulat, népmesei
Igen.
fordulat.
Ez egy igazi magyar népmese.
Családi meseút házikóhoz érkeztünk, ezt is lenyitott. Ez a kincses házikó, bánya, törpe, palóc, földi történet. Hát ebben a házban aztán sok minden van.
Igen.
Pénztől kezdve a mini picike könyvecskéig, kicsi vödör. Miről szól ez a mese, ahová ennyi minden kell?
Igen, hát ez elég mókás, hogy mennyi minden van ebben a házikóban. Amúgy ez tényleg a bányatörpének az otthona. Lehet is látni a kis székét, asztalát, a holmiait. Ez egy palóc legendát tartalmaz ez a házikó. azt írják, hogy úgy az 50-es évekig itt még nagyon intenzíven hittek abban, hogy a büki bányákat törpék őrzik, és hogy a törpék jó akaratát el kell nyerni. És egy ilyen palóc bányatörpe történet van ebben a házikóban, és a berendezése pedig egy ilyen kis dioráma bányatörpe házikóját láthatjuk, de az az igazság, hogy egy ilyen önműködő jelleggel elindul minden évben így ilyen folyamat, hogy itt hagynak egy kis emléket a gyerekek, a családok, egy-egy kincset, egy követ, egy üveggolyót, egy csomó pénz van itt, apró pénzek, és mindenféle értékes dolog, amit úgy gondoltak, hogy
kis tobozocska,
hogy
levelek.
Itt hagynak a bányatörpének, hogy elnyerjék a jó indulatát.
Itt van egy fenyőtoboz, amit kapott a bányatörpe. Cukorszemet bányatörpe is kapott.
Itt az olvasnivalója. Tehát benézhetünk itt a bányatörpe életébe. Sajnos nincs most itthon a bányatörpe, valószínűleg a bányában tevékenykedik, de az otthonát azért meg tudjuk nézni.
És ehhez is van feladat, gondolom, hogy mi az, amit itt meg kell oldani.
Ebben a házikóban ez a feladat, hogy ilyen gondold át, hogy mik a te értékeid, mi az, ami számodra fontos.
Egy kicsit rendet raksz most itt a bányatörpe házában, úgy látom, egy-két követ.
Itt mindig rendet kell egy kicsit rakni, a bányatörpe elég rendetlen, és amikor erre járok, akkor én besegítek neki.
Ezeket a meseutakat végig lehet járni vezetővel, akár egy meseterapeutával?
Igen, szoktunk vállalni szakvezetést, főleg én, és vannak kollégáim, akik besegítenek azokban az időszakokban, amikor több csoport van, és ezt mesebeli hétpróbának hívjuk. Tehát elindulunk egy csoporttal, és a meseházakból, hát nem az összeset, mert egy csoportnak azért nagy falat 7,5 kilométert bejárni, pláne ha kicsi ovisok vagy kisiskolások, de néhány házat végigjárunk, és a házak kapcsán mesélünk, játszunk, beszélgetünk, alkotunk, és közben 7 próbát állhatnak ki a gyerekek, és számomra is egy nagyon kalandos dolog, hiszen ott találkozok először ezekkel a gyerekekkel, akik a középső csoportos óvodástól, a fiatal felnőttekig mindenféle korú csoportokból jönnek.
A noszvai meseutakról Tátrai Vandával, a kezdeményezés szakmai vezetőjével beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Thank you.